Hangpróba extra. Mindenhová beviszünk.
A Hangpróba extrát hallgatod, és ebben a különleges epizódban évet értékelünk. Megnézzük a 2019-es évet, és egy picit előreúszunk, és előre kacsintgatunk majd 2020-ba is, amire biztosan választ kapunk, hogy hogyan került 27 zenekar az induló előadói meghallgatáson az előre tervezett 20 helyére, és arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehetséges az, hogy fiatalít az a program, ami a zenei örökség feltárására hivatott, és mi történik akkor, hogyha mondjuk elfogy az örökség. Előfordulhat-e? Itt lesz velem Bajnai Zsolt, az NK a hangfoglaló könnyűzene támogató program kollégiumának vezetője, valamint egy alprogram vezetője, Murzsa Timi, a Magyar Könnyűzenei Örökség megőrzését támogató alprogram koordinátora. Szóval nagyon izgalmas témák várnak ránk, dőj hátra, élvezd a show-t, ez a Hangpróba Extra.
És most... Következzen a Hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Próbaterem, stúdió, alkotó műhely. Mindenhová beviszünk, hogy első kézből hallhass a legtehetségesebb bandákról. Felkészültél a zenei kalandra? Startol a Hangpróba. 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 A hangfoglaló belső hangja. A mikrofonnál Réd Ládán.
Bajnai Zsolttal, az NK a hangfoglaló könnyűzene támogató program kollégiumának vezetőjével beszélgetek, ez pedig a 2019-es évértékelő, de mielőtt ebbe belecsapunk, egy picit avasd be minket kérlek abba, hogy hogyan működik egészen pontosan ez a kollégium, mert annyi ága van, meg annyi al program, amiket szerintem egy civil nehezen lát át.
Szóval maga a kollégium ugye azt követően jött létre, hogy döntött az országgyűlés 2013-ban arról, hogy az üres adathordozók után szedett jogdíjak 25%-a a Nemzeti Kulturális Alaphoz kerüljön. És amikor ez oda került, akkor indult el tulajdonképpen 2014-ben az akkor még Cseh Tamás program, aminek a folytatása vagyunk hangfoglaló programként, és miután a Nemzeti Kulturális Alaphoz került ez a forrás, létrejött maga a hangfoglaló program kollégiuma, amelyik a források elosztásáról dönt. És a program indulásánál az már egészen egyértelmű volt, hogy több témakörrel kell foglalkoznia. Tehát igazándiból a könnyűzenei kollégiumtól leginkább az különböztet meg bennünket, mert hogy van az is a Nemzeti Kulturális Alap 20-valahány kollégiuma között, hogy ők általában személyeknek alkotásokra adnak. Én meg azt szoktam mondani, hogy a hangfoglaló program bizonyos ügyeket próbál támogatni. Mm-hmm. Szóval amikor elindult a program, akkor 8 alprogrammal indult el, ami a nagy témákat öleli át, és ugye ezek közül talán a legismertebb az induló zenekari alprogram, aztán van egy klubtámogatói alprogramunk, egy nemzetközi piacra lépést segítő alprogramunk, egy előzenekari alprogram, van egy külön ugye az oktatásnak, a menedzserképzésnek, a könnyűzenei múlt föltárásának, van egy kutatással, innovációval foglalkozó, és van egy média támogatási alprogram. Tehát van 9 alprogramja a hangfoglaló programnak.
Ezt most elmondom a hallgatóknak, hogy Zsolt ezt nem papírból olvasta, hanem fejből mondta. Mennyi idő kellett, hogy ez így mind beégjen? Azért ez sok információ.
Hát de tulajdonképpen ezek most szakmai titok, vagy nem is tudom miként. De hát ezek az én gépemen születtek meg. Uh-huh. Tehát az egyeztetések során ezeket én írogattam. Tehát ezek valahogy...
Saját gyermekek.
Hát igen, igen. Uh-huh. Na igen, de ez nem olyan fontos. Szóval visszatérve, tehát van a kollégium. A kollégiumnak minden évben van x millió forint kerete, és mindig el kell dönteni, hogy a 9 alprogram között ezt a pénzt hogyan osztja föl, melyikre mennyi jut. Természetesen van, amire több, van, amire kevesebb, és ehhez kapcsolódóan írja ki a pályázatokat. Tehát, hogy kicsit érthető legyen, mondjuk mindig tudjuk, hogy a klub támogatói alprogramra nagyjából a rendelkezésünkre álló forrás egyharmadát szeretnénk elkölteni, ez olyan 200-210 millió forint. Uh-huh. Tehát akkor erre kell kiírnunk a klub támogatói pályázatokat, amiből van ugye fővárosi, vidéki és határon túli, tehát ez jelent 3 pályázatot. Vagy az induló zenekari alprogramra, ott körülbelül van mondjuk olyan 60-70 millió forint, amiből tudjuk, hogy nagyjából 40 milliót el fognak vinni a friss indulók, de innen támogatjuk a Öröm a zenet tehetségkutatót, illetve most már innen támogatjuk az idén újként bejövő elektronikus zenei produkciókat. Tehát ez 3 pályázatot jelent. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy van a program, vannak az alprogramja, és ehhez vannak rendelve azok a pályázatok, amiken keresztül a rendelkezésünkre álló forrást elköltjük.
Magyarul nagyon ügyesen kell gazdálkodni, sáfárkodni, és innen folytatjuk Rögvest. Csak rögtön az elején mondtál egy olyat, amiben én már nagyon régóta beleszerettem volna kérdezni. Azt említetted, hogy az üres adathordozók után járó jogdíjak. És azt azért lehet tudni, hogy ma már egyre kevesebb a CD, amit így megvásárolnak az emberek, már DVD-t se nagyon. Ide beletartozik mondjuk a pendrive is, meg a memóriakártya, amit van az eszközönben, vagy nem csappant meg az elmúlt években ez a bevételi forrás?
Nem, hiszen egyre több telefont veszünk, tabletet veszünk, pendrive-okat veszünk, és ezeknek mind megvan. Tehát mióta létezik a program, ugye én azóta követem ennek az alakulását, de ez összességében minden évben olyan nagyjából 1,5 milliárd és 1,8 milliárd között mozog, tehát most már 5 évre visszamenőleg, és akkor itt még közbeszélom, hogy természetesen ezt a pénzt nem csak a hangfoglaló program költi, nagyjából mi az 50%-át, a másik felét pedig további 10 kollégium között osztja föl az NK bizottsága.
Nagyon érdekes az, hogy az eszközök megváltoznak, de nagyjából ugyanaz történik az eszközökön keresztül. Az is egy izgalmas pontja a munkádnak, hogy teljesen transzparens, tehát ezek az összegek, amiket itt elmondasz, ezek bárki számára elérhetőek, ez lekövethető, leellenőrizhető, magyarul eszméletlenül tisztán elköltött pénz, és emiatt nagyon nagy felelősség is, mert pontosan el kell számolni nyilván minden forinttal.
Hát igen, tehát ugye ami forrásunk van, ugye azt csak úgy lehet elkölteni, hogyha arra pályázat van kiírva. Márpedig, ha egy pályázatot kiírunk, az megjelenik az NK és a hangfoglaló oldalán. Az egyedi pályázatoknál nincs kiírás, de a költés ott is megjelenik, ráadásul többször, mert megjelenik akkor, amikor az hatályossá válik, megjelenik róla egy összefoglaló anyag, de visszakereshető az is, hogy milyen pályázónak mikor mennyi pénzt adtunk. Ez nekünk is fontos egyébként, mert ugye nekünk is jó azt tudni, hogyha valaki pályázik az elmúlt években, milyen pályázati forráshoz jutott, ráadásul mondjuk nem csak a hangfoglalótól, hanem mondjuk a könyvüzene vagy bármelyik más kollégiumától. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy valóban az NK a kollégiumok által pályázat útján kiadott forrásai, azok évekre visszamenően pontosan követhetők. Az egy másik kérdés persze, hogyha egy pályázó megkapja a pénzt, azt ugye ő pontosan mire költötte. Ez is meglehetősen le van szabályozva, sőt az NK egy meglehetősen szigorú ellenőrzést és beszámoltatást tart, csak ugye az már nem kerül ki a nyilvánosság elé, az már az NK igazgatóságra meg a pályázóra tartozik.
2019, beszéljünk egy picit az újdonságokról, amit már el is kezdtél mondani. Én is kiemelném ezt az induló előadói meghallgatást, mert idén nem 20 támogatott van, sőt nem is 21, amire már volt példa, hanem 27. Ez azért jóval több, mint a tervezett?
Hát igen, magát a pályázati kiírást azt úgy jelentettük meg, hogy legyen 20 induló zenekar, csak hogy épp szerintem a hangfoglaló programnak valahol az is a nem tudom, most hirtelen nem tudok jó szót mondani rá, vagy az érdeme, vagy a különlegessége, hogy ez nem kőbevésett. Tehát nem valami átvett licenc, vagy törvénybe iktatott valami, hanem ha a szakma részéről a jelzés érkezik, hogy valamin változtassunk, akkor azon változtatunk. És például az indulónál a tavalyi meghallgatás után volt a zsűri, a felkért szakmai grémium által egy olyan kérés, hogy iktassunk be még egy lépést a meghallgatásba, tehát ne csak az legyen, hogy kiválaszt a kollégium a pályázatokból x darab formációt, akit élőbe is meg akar hallgatni, hanem legyen még közt, amikor a szakma beleszólhat abba, hogy kik kerülhetnek oda a meghallgatásra. Ez egy plusz lépcsőlet, aminek viszont az lett az eredménye, hogy mindenki azt mondta, hogy sokkal erősebb mezőnyt sikerült a meghallgatásra behívni, amiből meg az következett, hogy a felkért szakemberek azt mondták, hogy mi lenne, hogyha többet támogatnánk, mire meg a kollégium azt mondta, hogy ez egy jó cél, és így lett a 20 helyett 25 hagyományos, ha lehet ilyet mondani, illetve lett két elektronikus zenei produkció, úgyhogy így 27 támogatott lett.
Annyira jól hangzik ez az egész rendszer, és azt gondolná az ember, hogy látva így a nagyon sokadik X-faktor, Megasztár, stb. Műsort, hogy már így fogynak a tehetségek, de valahol a zenekarok frontján meg azt érzem, hogy ez az idei év, ez valahogy erősebb volt, mint a korábbiak. Nem tudom, kijelenthetek-e ilyet, de tényleg nagyon erős volt a mezőny. Azt gondolod, hogy nem azért, mert most ennyivel több jó zenekar jött, hanem mert a rendszer jobban válogatott?
Ezt nehéz megítélni, illetve azt gondolom egyébként, hogy a kereskedelmi tévés tehetségkutatóknak is én tudok fontos szerepet beléjük látni mondjuk. Azt, hogy ha valaki azt látja, hogy érdemes zenélni, érdemes akár énekelni, mert abból azzal ki lehet emelkedni, valami különlegeset lehet alkotni, akkor már fontosak. Azt gondolom, hogy amit mi csinálunk, az egy kicsit pontosan ugyanez, csak más közönséghez ér el, más zenészeket találunk meg, akik azt mondják, hogy ez teljesen jó, és akkor ők elindulnak egy megyei tehetségkutatón, vagy kitalálják magukat, és eljön az az idő, amikor eljutnak végül is egy meghallgatásra. Tehát nagyon sok olyan zenekar volt, akikkel már találkoztunk egy-két-három évvel korábban, beértek.
Idén is van ilyen egyébként, az Annahit zenekarnak az énekesnője is szerepelt ilyen tévés műsorban. És mondtál egy nagyon fontos szálat, most erre kanyarodnék el, méghozzá az utánpótlás kapcsán, mert hogy szerintem, hogyha egy gyerek megfog egy hangszert, megpengeti vagy megütögeti, akkor elkezd érezni valamit, esetleg elkezdi megtanulni, és ennek köszönhetően, még ha nem is lesz zenész, értékelni fogja a későbbiekben a zenészeket. És van egy ilyen program is, hogy iskolába visztek hangszert.
Hát pontosabban településekre viszünk, de a legtöbb helyen nélkülözhetetlen az iskola. Tehát az egyik legutóbbi számomra elképesztő élmény, Csongrádon volt a hangszert a kézbe rendezvény. Oda egyébként úgy került el, hogy az ottani komoly zeneiskola vezetője kereste meg a szervezőket, hogy Csongrádra ennek mennie kell. És ez megtörtént, és kiderült, hogy nincs akkora befogadó képességű rendezvényterem, ahol a rendhagyó énekórákat meg lehet tartani, mire azt mondták, hogy semmi baj, ők a tornatermőket átengedik, mire meg mi azt mondtuk, hogy hát tornaterembe talán nem szeretnénk vinni, mert bordás fal meg, és azt mondták, hogy nyugodjunk meg, azt ők úgy be fogják rendezni, hogy nem fogjuk észrevenni. És csináltak belőle egy olyan rendezvénytermet a pedagógusok a saját szabad idejükbe, hogy leesett az állunk. Tehát fontos volt az iskola. De magára az egész visszatérve, hogy én rettentően fontosnak tartom azt, hogy szerintem minden embernek zenélnie kellene. Mindenki tud is, hiszen tapsolni, meg énekelni, még hamisan is, de mindenki tud. De az, hogy mindenkinek hangszer legyen a kezébe, azt én legalább olyan fontosnak tartom, mint hogy a számítógépes készségünk, a nyelvi készségünk, meg az autóvezetés, ugye, amit az Európai Unió is ezt a három készséget fontosnak tartja, szerintem a zene a negyedik, mert hogy nem csak azért, hogy ugye boldoggá tesz, meg együttműködővé tesz, hanem az egész társadalomnak is jó. Úgyhogy maga ez a hangszert a kézben egy kicsit erről is szól, meg egy kicsit öncélúan arról is szól, hogy igen, amit mondtál, hogyha valaki zenél, vagy tanul zenélni, az sokkal tudatosabb lesz, meg fogja érteni azt, hogy hogyan születik, és mondjuk azt fogja mondani, hogy igen, egy koncertért, meg egy lemezért fizetek, hiszen tudom, hogy az nem csak úgy pottyant az égből, hanem azon valaki komolyan dolgozott.
Ez a hangszert a kézbe, ez nekem nagyon tetszik, remélem, hogy a következő szezonban el tudok majd menni egy ilyen helyszínre egy podcastet felvenni. Eszméletlenül tetszik maga a kezdeményezés, és egy nagyon jó iránynak tartom. De van-e neked kedvenced?
Hát ez nehéz. Tehát az alprogramok közül talán a végzettségem miatt az örökség áll hozzám közel, történelem szakon végeztem. Én nagyon szeretem ezt a részét. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a hangszert a kézben azon, tehát nem lehet úgy, én mindegyiken voltam, tehát 38-nál tartunk, hogy ne legyen valami, amikor tényleg azt mondod, hogy majdnem elsírod magad, mert ott egy olyan kisgyerek, aki látott, hogy valami olyat adtál neki, amit más soha senki nem fog adni. De én is az egyik, még talán az első turnusban, az első hangszert a kézben nem volt, hogy hegedűt szorítottam a nyakamhoz. Mert hogy előtte soha nem volt alkalom, de eszembe se jutott, és egyszer csak ott volt, és mondom, hát akkor legalább egyszer hagy hegedüljek már, és akkor a kezembe adták. Tehát ez is nagyon jó. De tulajdonképpen azt is be kell mondani, hogy eszméletlen jól esett, amikor a múltkora The Qualitonszal volt valahol egy rádióinterjú, és hallgattam őket, és közben az jutott eszembe, hogy te jó ég, tehát mennyi mindenben tudtunk nekik segíteni, és ők meg ezt elmondják, és boldogok tőle, vagy éppen ma délelőtt az egyik fővárosi klubnál jártam, és szembe jött a hangfoglaló logója. Nem tagadom, ez is jól esik. De hát ezek ez ilyen benne van.
Nagyon sok céggel dolgoztam már, és ez egy saját tapasztalatom, hogy amikor megyek a támogatott zenekarokhoz, akkor nem az történik, hogy meg kell velük beszélni, vagy el kell nekik mondani, hogy figyeljetek, jó lenne, hogyha mesélnétek a támogatásról, vagy mesélnétek arról, hogy mit kaptatok, hanem maguktól mondják, és hálásak, és örülnek neki. Tehát nem az történik, mint mondjuk egy másik helyen, hogy hú, most akkor fényezni kell egy bizonyos céget, hanem ez magától jön az emberekből. Szóval ezt szerintem ők is így fogják fel, de kérdés az, hogy ezekből hozzád mennyi jut vissza. Ezek szerint főleg így jönnek vissza, hogy meghalod őket, feltűnnek, és akkor bevillan, hogy hú, hát mi is ott voltunk.
Igen, de én nem is nagyon szeretném azt, hogy hozzám, vagy hozzánk, hogy ezen dolgozunk, visszajöjjön közvetlenül, mert nem ez a dolga. Tehát én tényleg azt komolyan gondolom, hogy mi valahol egy szolgálatot végzünk, valaki ránk bízta azt, hogy ezeket az adóforintokat a lehető legjobb helyre adjuk oda, ott szülessen meg a legjobb dolog. Tehát mi egy közvetítő pont vagyunk. Tehát most azért, hogy nem tudok csak hülye példákat mondani, de azért, hogy folyik a víz, a vízvezetéknek nem vagy hálás érte, mert hogy ez működik. De nem is kell, mert a másrészt meg ugye ezek adóforintok. Tehát mindenki, ha saját jól felfogott érdekében ezt jól használja föl, és építi a saját karrierét, akkor ez az egész közösség számára fog megtérülni. Persze fontos, hogy tudjanak róla, hogy a hangfoglaló program működik, meg mihez adja a nevét, de az, hogy ide hozzánk mondjuk az irodába visszakerüljön, ez nem presztízs kérdés.
Évértékelés. Hogyan tetszett a 2019-es év? Emberileg is érdekel, szakmailag is. Elértétek-e azt, amit szerettetek volna? Teljesült, aminek teljesülnie kellett? Hogyan teljesített a csapat?
Ugye ez egy kicsit kettős, mert hogy amikor a 2019-es évről beszélünk, egy kicsit beszélnünk kell a 18-asról, hiszen akkor kiírt pályázatok valósulnak meg 19-ben. Én azt gondolom, hogy azt a forrásnak is az én szempontomból azt tudom mondani, hogy jól osztottuk el, bár az igazi haszon az majd 5 vagy 10 év múlva fog keletkezni, tehát nagyon nehéz, hogy most egy induló zenekar az valóban be fog-e futni, vagy éppen valamilyen egyéb ok miatt feloszlik, ezt nehéz megmondani. De amire mi vállalkoztunk, azt gondolom, hogy ezt meg tudtuk tenni. És aztán, amikor 19-ről beszélünk, akkor egy kicsit már 20-ra is gondolunk, hiszen éppen még vannak kint pályázataink, amit már 20-ba fognak mondjuk nemzetközi piacra lépésre elkölteni, és ott nekünk ugye az a legfontosabb, hogy olyan pályázati kiírást jelentessünk meg, ami a szakmának az új igényeit visszatükrözi, az időben megjelenjen, időben elbíráljuk, időben megkapják a pénzt, hogy tudjanak dolgozni. Ez mindig ebben vannak nehézségek, hiszen egy hivatalt is működtetni kell, tehát az egész mögött van egy adminisztráció. Ez néha megkeseríti az életünket, de ez hozzá tartozik. Én nagyon örülök annak, hogy tehát az, hogy jó zenekaraink voltak, most már így 5 év távlatából eszméletlen jó tényleg visszanézni a korábbi évek zenekarai, főleg amikor valakiről úgy eltűnik, és akkor feltűnik újra. Vagy valaki egy lemezzel újra kijön, és akkor azt látod, hogy ő az első lemezt megcsinálta velünk, de éppen most a Fatal Error harmadik lemezét találtam meg, hogy jó, hát akkor a srácoknak tényleg működik a dolog. Ezeket jól látni. De én tényleg örülök annak, hogy például Debrecenben a 4. poptörténeti emlékpontot tudtok felavatni, és látni azokon, akiknek ehhez köze volt ehhez a helyszínhez, hogy ő ettől boldogok, vagy a Petőfi Csarnokos könyv, hogy az megjelent. Tehát ez pontosan ugyan olyan jó, vagy én csak amikor elolvasom, hogy merre jártak a zenekarok, azt gondolom, hogy talán nem volt hiába való.
Hát igen, megépítitek az ugródeszkát, és aztán, hogy ki használja, meg mire, meg hogyan használja, az már javarészt rajta áll. Hogyha Debrecent említetted, remélem, hogy ez már nem titok, de ott lesz egy hangfoglaló pont. Ez igen, is egy nagy dolog.
Igen, ez meg ugye számomra azért nagyon kedves, mert hogy az egésznek a gyökerei, az tőlünk indult, azzal, hogy kitaláltuk, hogy milyen jó lenne, ha a városok végig gondolnák azt, hogy a zenével hogy akarnak foglalkozni, és ösztönözzük ezt azzal, hogy a zenei, városi zenei koncepciók kidolgozását támogatjuk. És ez megtörtént, és körülbelül 20 nagyobb, kisebb település ehhez csatlakozott, többek között Debrecen is. És ők ezt végigcsinálták, elkészült a koncepció, és onnantól kezdve már az ő saját döntésük volt, hogy a koncepciót azt valóra kell váltani, tehát ne egy dokumentum maradjon, és akkor ez lett a vége, hogy az új közgyűlés első rendes ülésén megszavazták azt, hogy létrejön ez a hangfoglaló pont.
Abban már szinte biztos vagyok, hogy nem lehet egy évet úgy lezárni, hogy na most akkor ezt kiértékeltük, és akkor megyünk tovább, mert hogy így összeérnek a dolgok. De hogyha most előre tekintve egy picit gondolkozunk, akkor mi lesz 2020-ban? Mik a tervek?
Hát az én fejemben lévő dolgokról tudok így beszélni. Én egyrészt nagyon szeretném részben a Debrecen miatt, részben az idei év tapasztalatai miatt, ha egy kicsit erősíteni tudnánk a fővároson kívül. Nem csak az örökségprogramban, nem csak a hangszert a kézben, de mondjuk a menedzserképző alprogramon, hogy a backstage-ek még több helyre eljutnak. Az, hogy a máshol is, ahol készült zenei koncepció, ott esetleg a debrecenieket követni tudják, és ebben mi minden segítséget megadjunk. Tehát valahol, ha azt lehet mondani, hogy az én személyes célom egy kicsit az erősítés a fővároson kívül, hogy ezt lehessen ösztönözni. Ezen kívül ugye mindig egy nagyon fontos dolog számunkra, hogy kifutnak a pályázataink, de nekünk már tulajdonképpen január végétől gondolkodnunk kell lényegében a 21-es pályázatokon, hogy mit változtassunk, az hogyan működjön. Tehát biztos, hogy elő fog jönni jó néhány ötlet, amit vannak adósságaink. Tehát egyszerűen nem lehet mindent, ugye még az előző évre, bár az is 2020-ban valósul meg sok minden, hogy a dalszerzőkkel kevésbé tudtunk foglalkozni, de tavaly nyáron végre volt egy dalszerzőknek szóló, a dalról szóló pályázatunk, amit egy ilyen kísérleti dolognak tekintünk, de én nagyon remélem, hogy jövőre ez már benne lesz a rendszerbe, és ezzel mehetünk tovább. Tehát mindig vannak valamilyen tervek.
Egy dologra nem tértünk még ki. Mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe a Hangfoglaló Facebook oldalát. Ott látható egy nagyon kedves karácsonyi kép rólad és a csapatról. Fantasztikus a hangulata, ez egyik kedvencem egyébként. Muszáj megkérdeznem, hogy tényleg olyan jó a csapat, mint amilyennek számomra tűnik, és amennyire ez a kép leírja? Mintha itt egység lenne, és oké, munka van, oké, adminisztráció, de egy jó tím is.
Ezt nem biztos, hogy a főnöknek kell megítélni, ezt lehet, hogy a többieknek kell elmondani. Én azt tudom, hogy én szeretek velük dolgozni, én szeretek ide bejönni. Nem szoktak hisztik és veszekedések lenni, hanem egy normális dolog. Ráadásul ugye mindenki zeneszerető, tehát mindenkiben ott mocorog az, hogy a könnyű zenéért valamit tenni, annak valamelyik ágáért elhivatott módon. Úgyhogy azt gondolom, hogy tehát biztos, hogy nem így működne az egész, ha nem ez a csapat lenne.
Ha szólne zene az irodában, akkor összevesznétek, hogy mit raktok be?
Azon viszontem biztos. Azon igen. Tehát mindenki annyi félét hallgat.
Jól van, egy nagyon izgalmas pont következik. Történészként szerintem neked is ez az egyik legizgalmasabb alprogram, ahogyan mondtad. Az örökséggel egy kicsit foglalkozunk. Murzsa Timivel fogok beszélgetni. Neked pedig nagyon szépen köszönöm. Bajnai Zsolt, az NK Hangfoglaló Könnyű Zene Támogató Program kollégiumának vezetője.
Köszönöm szépen.
Próbaterem. Stúdió. Alkotó műhely. Mindenhová beviszünk. Ez a Hangpróba. A Hangfoglaló belső hangja.
Murzsa Timivel beszélgetek, a Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzését Támogató Alprogram koordinátorával. Azért koordinátort mondunk, mert hogy többen dolgoztok ebben a csapatban. Kérlek egy-két mondatban mutasd be azt, hogy milyen tím áll e mögött, a feladat mögött.
Igen, köszönöm szépen, hogy itt lehetek és beszélgethetek veled az alprogram működéséről, illetve az alprogram évéről. A csapatunk elég nagy, legalábbis elég messzire kiterjedt, hiszen nagyon sok szakmai együttműködővel dolgozunk együtt a kezdetektől fogva. Próbálunk olyan könnyűzenével foglalkozó szakembereket keresni, akik szívesen betársulnak hozzánk, cikkeket írnak nekünk, oralhisztori interjúkat készítenek, és közülük is kiemelném Vas Norbertet, aki ennek az alprogramnak a koordinátora volt, és aki a mai napig szakmai tanácsadóként segíti a munkámat, és segít gyakorlatilag abban, hogy összerakjuk az éves tervünket, és minél jobb programot hozzunk évről évre.
Mit jelent ez, hogy alprogram? Tudom azt, hogy több ilyen van. Mennyire működnek nálatok demokratikusan a dolgok? Amit ti megálmodtok, azt meg is tudjátok valósítani, vagy a vezetők megálmodnak valamit, és az alprogramnak azt kell kiviteleznie?
Elég demokratikus módon működünk, úgyhogy minden év elején, illetve az adott évi pályázatot megelőzően összeülünk, átbeszéljük, hogy milyen terveink vannak, milyen ötleteink vannak. Megkérdezzük ezeket a bizonyos szakmai együttműködőket is, hogy mit gondolnak, milyen témákra érdemes koncentrálni, mi az a szeglete a könnyűzenének, amit eddig még nem fettünk le, és esetleg le kellene. Ilyen lesz majd egyébként a következő évadban a vidéki könnyűzenének a helyzete, ez lesz a fókuszpontunk. És ez alapján áll össze gyakorlatilag az évados tervünk, és persze évközben is jönnek új ötletek, megkeresnek minket sokan. ezek közül az ötletek közül nyilván válogatnunk kell, illetve az éves limit, pénzügyi limit meghatározza azt, hogy mit támogathatunk és milyen programokat szervezhetünk, de igyekszünk minél színesebb évadot összeállítani.
Szerintem a ti alprogramotok az egyik legizgalmasabb és legszerteágazóbb. Tényleg azt nem tudnám, hogy merre nyúljak és merre induljak el. Követtek valami hosszú távú tervet, aminek a lépcsőit folyamatosan, fokozatosan másszátok?
Igen, az az igazság, hogy tulajdonképpen a 60-as évek második felétől indulunk, tehát a kutatási terület az, ezt az időszakot vette kezdeti pontnak, ez ugye az Illés megjelenésének, illetve lemezének megjelenésének az időpontja, 60-es évek második fele, a beat zene történelmének az egyik legfontosabb időpontja, és hát innen indulunk tovább évről évre, és most már eljutottunk odáig, hogy a 70-es, 80-as éveket, sőt már a 90-es éveket is kapirgáljuk tulajdonképpen, és ebben az évadban már abszolút ez volt a fókuszban, a rendszerváltás főként adta magát, így nem csak a konferenciánk foglalkozott a 80-as évekkel, a rendszerváltás és könnyű zene című konferenciánk, hanem kiadtunk mondjuk a Petőfi csarnokról szóló kötetet is, ami az IFI Parkról szóló kötetünknek a folytatása volt, ugye mindkét intézmény egy-egy időszaknak a meghatározó koncerthelyszíne volt, és más-más generációk számára, de ugyancsak fontos koncerteket lehetett ezeken a helyeken hallgatni, illetve fontos kulturális bázisok voltak tulajdonképpen.
Ez a konferencia, amit említettél, nagyon izgalmas volt. Hogyha valakit érdekelnek a részletek, akkor van egy korábbi extra epizód, amit meg lehet hallgatni. Ott már elkezdtünk felszedni egy szálat, amiről most van időnk egy picit bővebben beszélni, hogy azért nagyon izgalmas ez a terület, mert azok, akik ebben az időben, ezekben az időkben koncerteztek, többnyire még velünk vannak. Magyarul lehet úgy kutatni, hogy konkrétan az érintetteket meg lehet kérdezni ezekben a témákban. Mennyire szoktak emlékezni?
Változó egyébként, nagyon változó interjúalanyaink, beszélgető társaink vannak ebben a programban. Van, aki szinte lexikonszerűen emlékszik minden egyes eseményre, van, aki pedig inkább csak élte ezt az életet, élte a zenét.
Van, akinek kiestek a 80-as évek?
Vannak olyanok, igen, akik kevésbé emlékeznek rá, inkább az a flow van meg bennük, ami ekkor jellemezte az ő életüket, de mindkét forrásanyag nagyon izgalmas számunkra. Nyilván az egy kicsit optimálisabb helyzet, hogyha valaki meg tud nevezni időpontokat, koncerthelyszíneket, zenésztársakat, de persze az is izgalmas, mikor az egésznek a hangulatáról beszélünk, hogy milyen is volt a Kádár rendszerben zenélni, zenét alkotni.
Ezek olyan fajta kutatások, amiknek a jövőre nézve is van tanulsága? Vagy inkább egy történelmi feltárás, ami egy izgalmas időszakot bemutat?
Ez egy nagyon jó kérdés. Elsősorban azt gondolom, hogy inkább egy történeti feltárás a célja ezeknek az interjúknak, hiszen az egyes élettörténeteken keresztül, a mikrotörténeteken keresztül megismerhetjük a Kádár rendszer könnyű zenéjének makrotörténetét, és hát eleve a szakembereink is úgy dolgoznak, hogy megpróbálják ezeket az életút interjúkat például pontosítani, vagy olyan pontokra rákérdezni, amelyekről nem feltétlenül beszélnek szívesen az interjúalanyok, hiszen ugye az egész Kádár rendszer egy nagyon rizikós téma, illetve arról beszélni, hogy kinek milyen pozíciója volt ebben a rendszerben.
Szerinted ezzel kapcsolatban ők még veszélyben vannak? Ez amúgy akkor kezdett el foglalkoztatni, amikor nemrég láttam a Rocketman című filmet, Elton John filmet, és ő nagyon ragaszkodott hozzá, hogy hitelesen mutassák be az ő tapasztalatait, élményeit, és azon filóztam, hogy vajon amikor így valaki önvallomás vagy vallomásszerűen bemutatja az embereknek azt, hogy hogyan fogyasztotta a drogot, stb. Arról készül egy ilyen film, annak lehet-e manapság következménye az életére nézve? Tehát valaki feljelentheti mondjuk Elton John-t, hogy akkoriban drogot fogyasztott. Ilyenek vannak?
Nem, én nem tudok ilyen esetekről, tehát akkora távolság már eltelt ezek között az életutak között, illetve a mai világ között, hogy azt gondolom, hogy felelősségre vonni már nagyon nem lehet senkit. De persze mindig, ha kiderül egy-egy ilyen történet, akár mondjuk az, hogy valaki ügynöknek állt, és erről nem beszél, de mégis a levéltári iratokból ez kiderül, az nyilvánvalóan a renoméját biztosan, hogy változtatni fogja, és akár a többi zenésszel való kapcsolatát is megronthatja. Úgyhogy ennek vannak következményei, de nem jogi következményei, azt gondolom.
Nagyon izgalmas ez az egész. Viszont az is biztos, hogy van ennek egy száraz kutatói munka része. Ez a konferencián nekem nagyon átjött, nem egy ember szánja arra a napjait, hogy levéltárakba jár és nézegeti például ezeket az ügynöki jelentéseket. Ők önként jelentkeztek, vállalkoztak, erre pályáztak?
Igazából inkább mi keressük a szakembereket, együttműködőket. Az elején már az örökség alprogramnak a megalakulásakor volt egy szakmai tanács gyakorlatilag, ami segített összerakni azt, hogy hogyan induljon el ez az alprogram, milyen fókuszpontjai legyenek, és hát ezt a kutatói bázist azóta is próbáljuk bővíteni. Nagyon örülünk egyébként, ha jelentkezik nálunk valaki, és azt mondja, hogy egy olyan témával foglalkozom, ami nagyon értékes, és nagyon sok információm van, ami eddig nem látott napvilágot, és szeretném ezt megmutatni, ezt mindig nagyon szívesen fogadjuk, de alapvetően mi keressük meg azokat az együttműködőket, akiknek a munkáját már figyelemmel követtük, és látjuk.
Hogyan jutnak el ezek a gyöngyszemek az átlag fogyasztóhoz? Hogyha most valakit érdekel a podcast hallgatók közül egy ilyen kutatás, akkor hogyan fér ehhez hozzá?
Igazából kétféle módon is hozzáférhet, illetve azt mondanám, hogy kétféle irány van arra, hogy hogyan dolgozzuk fel ezeket az anyagokat. Van ugye a szakmai tudományosabb vonal, aminek a keretében születik meg az éves szakmai konferencia, születnek meg már a korábban emlegetett oral history módszerével készült interjúk. Ezeket a poptörténetiemlékpont.hu című oldalunkon lehet elérni. Ez az örökség alprogramnak az oldala, itt mindent dokumentálunk, amit csináltunk, tudományos kutatásainkat, köteteinket el lehet itt érni.
poptörténetiemlék.hu.
Így van.
Okay.
Igen, igen, igen. Biztatunk arra mindenkit, hogy látogassa meg az oldalt. És ezen túl van egy szórakoztató ismeretterjesztő irány is ebben az alprogramban. Azokkal a programokkal, illetve felületekkel, amiket az említetteken túl használunk, azt szeretnénk elérni, hogy egy kicsit könnyedebb formában is elérhető legyen a kutatási területünk, azok az újdonságok, amelyeket felfedeztek a szakembereink, feldolgoztak, úgyhogy erre alkalmas az Azok a régi csibészek poptörténeti talk show, ahol Lévai Balázs a műsorvezető és fontos zenészekkel beszélget az életútjukról. Ennek egyébként már elindult az új évada, a 80-as, 90-es évekre való koncentrálás jegyében, a Csibészek 90. És hát a másik nagyon fontos bázis, ami nekem nagyon a szívügyem, és nagyon megszerettem az egész közösséget, ami mögötte van, olvasótábort, az a Volt egyszer egy Beat korszak elnevezésű blogunk, amit több mint 7500 ember követ jelenleg Facebookon, és gyakorlatilag 2-3 naponta hozunk cikkeket különböző témákban. Zenekari életsorsokat, történeteket mesélünk el, különböző koncerthelyszínekről írunk, interjúkat közlünk, mindez egy rövidebb, befogadhatóbb tartalom, mint mondjuk a kutatási anyagok.
Mindegyik ponton egy picit végigfutnék, az egyik az Azok a régi csibészek poptörténeti talk show, mert hogy mindenkit buzdítanék arra, hogy látogasson el egy-egy ilyen alkalomra, de ha jól tudom, ezek visszanézhetőek a YouTube segítségével.
Így van, a hangfoglaló programnak a YouTube csatornájára felkerülnek. Ezek a videók természetesen azután, hogy a vendégek megnézték őket, úgy gondolták, hogy ez közölhető formában adjuk közre, és ezek után felrakjuk őket rögtön a hangfoglaló programnak a YouTube-jára, is visszanézhetőek.
És természetesen az általad említett blogot is lehet követni?
Így van, ez a, ugye a beatkorszak.blog.hu linken érhető el, és ha valakinek esetleg saját története van, azt is nagyon szívesen várjuk, ugyanis van egy saját Beat nevű rovatunk, ahol gyakorlatilag olvasói történeteket várunk, és nagyon érdekes sztorik merültek fel, amatőr zenekarok történetébe is beleolvashatnak itt, úgyhogy szerelmek szövődésében nagyon izgalmas tényleg.
Csak megerősíteni tudom, amit mondasz. Tényleg nagyon izgalmas történetek kerülnek elő. Olyanok, amikről sokszor azt mondanám, hogy húha, nem is gondoltam volna, hogy kimeri mondani az adott elbeszélő. Bár valószínűleg neki már olyan szinten nincsen ezzel hát veszíteni valója, hogy a renoméját nem sérti, és talán hozzátesz még valamit az életművéhez. Ezért egyébként rengeteg olyan partner van, aki nyilatkozik ezekben a témákban, és mellétek áll, és nem az van, hogy csak valakiről kiderítetek valamit, hanem ő maga elmondja.
Így van, így van. Nagyon érdekes például, hogy ebben az évben születtek olyan interjúk is, amelyek az underground közeget vizsgálták, és mondjuk nagyon nyíltan van szó bennük arról, hogy milyen drogfogyasztási szokások voltak ekkoriban, és ez is tényleg egy olyan téma, ami szintén nagyon rizikós, de mégis ennek a szubkultúrának egy fontos szegletét ismerhetjük meg ezek által, a visszaemlékezések által.
Azt ígértem a műsor elején, hogy évértékelünk, eltelt egy újabb év, mit mondasz erről, hogyan látod?
Szerintem jól sikerült ez az év, és nagyon remélem, hogy azok is, akik követték a működésünket, így gondolják. Haladunk előre, folytatjuk a hagyományainkat, a megkezdett programsorozatainkat, de igyekszünk nyitni valami új felé is a következő évadban. Ez volt azt hiszem számomra az egyik tanúsága ennek az évnek, hogy szeretnénk új kutatókat bevonni a szakembereink közé, a másik pedig, hogy szeretnénk egy új generációt megszólítani, egy fiatalabb generációt, és azt gondolom, illetve ez ki fog most derülni az első Csibészek 90 talksókon, hogy ez sikerülni fog, meg fogjuk találni ehhez az utat.
Erre nagyon kíváncsi vagyok, mert azt tapasztalom, hogy felnőtt egy újabb zenész generáció, akikkel együtt felnőtt a közönség is, akik nyilván érdeklődnek, de vajon egy fiatalabb érdeklődik-e mondjuk akár a 80-as, 70-es, 60-as évek iránt, az megint csak egy jó kérdés. Én igen, mert én ezeket a zenéket hallgattam, hála a nagyapámnak.
Így van, én is így kerültem abszolút ennek a közelébe a szüleim által, akik anyukám nagy Eddás volt, úgyhogy gyakorlatilag ezen nőttem fel gyermekkoromban. De nagyon nehéz ezt a generációt megszólítani, azt gondolom, és tényleg meg kell találnunk azokat az új utakat, új csatornákat, ami érdekli őket.
Na jó, de csak, hogy konkrétumokat mondjak, kedvenc Edda művek sztorim, nem tudom, hallottad de hogy az egyik koncert előtt úgy konferálták fel őket, hogy hölgyeim és uraim, öt férfi, öt betű, E, D, D, A, és így állt a speaker. Hát, amikor magát ássa minden betűvel. Tehát, hogy ezek így előjönnek, és jók ezek igen. A történetek.
Igen.
És ezek mindig újabbakat indítanak be az emberekben, akik éppen mesélik. Mi van, hogyha elfogy az örökség? Előfordulhat?
Azt gondolom, hogy még akkora munka áll előttünk, hogy a közeljövőben biztos nem fog előfordulni. Már csak ez a vidéki könnyűzene téma egy kifogyhatatlan forrás. Most a szakmai konferencián is kiderült, ahol volt egy-két előadás ebben a témában, hogy feldolgozatlanok a nagyobb városok, kisebb városok zenei életének a története feldolgozatlan a mai napig, és kellenek olyan emberek, akik beállnak a mögé, hogy ezt kutassák.
És még ehhez az évhez vegyük például azok a régi Csibészek kiadványt, vagy az már 2020?
Az már 2020 lesz, már gyakorlatilag 90%-ban kész van ez a kötet.
Én is így hallottam Balástól, hogy már nagyon a nyomda kész állapotban jár.
Így van, csak a nagyobb elérés érdekében fogjuk majd 2020-ban kihozni ezt a kötetet, ami egyébként a második része az azok a régi Csibészek párbeszéd a rock'n'rollról című kötetnek a második része lesz ez majd.
Szóval kiadványok is jönnek, a programok is folytatódnak, fiatalítás is következik, tehát egy nagyon izgalmas év következik. Most jó pihenés neked, és utána pedig húzzál bele ezerrel ebbe a munkába, mert szerintem talán a 2020-as év sem lesz rá elég, de hogyan ismerlek, megvalósítjátok. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Józsa Timivel, a Magyar Könnyűzenei Örökség megőrzését támogató alprogram koordinátorával beszélgettem.
Köszönöm szépen.
Ebben a műsorban közreműködött Murzsa Timi és Bajnai Zsolt. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottál. Természetesen hozok majd frissebbnél frissebb epizódokat, amikben újabb és újabb bandákat mutatok be. Érdemes tehát feliratkoznod a podcast csatornánkra. Kövesd a Hangfoglaló Facebook oldalát is, és hogyha még vannak olyan korábbi epizódjaink, amiket nem hallottál, akkor kérlek, hogy pótold ezeket. Az iTunes-on értékelni is tudod a műsorokat, ezt nagyon szépen köszönöm, és még egyszer hálás vagyok a figyelmedért. Réd Láden vagyok. Ciao, ciao.
Ez volt a Hangfoglaló. A Hangfoglaló belső hangja. Hamarosan újabb bandát látogatunk meg. Addig is iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozunk legközelebb is. Hangfoglaló. A Hangfoglaló belső hangja. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Ez a podcast a Prodcast baráti kör tagja.
Prodcast. Vidd magaddal.
Hangfoglaló.